Sziasztok, ez itt a Scoop, az Amnesty Podcast csatornája. Én Weber Dóra vagyok. Egy hosszabb kihagyás után újra rendszeresen hallhattok majd tágabb értelemben vett oktatási kérdésekkel foglalkozó részeket. A mai beszélgetésben egy olyan társadalomtudományi kutatásról lesz szó, aminek a célja, hogy minél átfogóbban és részletesebben vizsgálja azokat a tényezőket, amelyek hatással vannak arra, hogy milyen ma felnőni Magyarországon. A 2018-as születési kohortkutatás, amiről beszélgetni fogunk, egészen a várandóság időszakától kezdve követi az egy adott időszakon belül születendő és a kutatási mintába bekerülő gyerekek és családjuk életének körülményeit, a jólétüket alakító tényezőket és ezeknek a tényezőknek a sokrétű kapcsolatát. Az idő előre haladtával, újra és újra felkeresve ugyanezeket a gyerekeket, majd fiatal felnőtteket, egyre gazdagabb képet kaphatunk arról, hogy például az eltérő szülői háttér, a különböző gazdasági és társadalmi tényezők, mint például a szülők iskolai végzettsége, családi állapota, a munkaerőpiaci helyzete, a család lakóhelye, a település mérete, vagy annak az intézményi ellátottsága, milyen hatással vannak a gyerekek esélyeinek az alakulására. Az már az első adatfelvételi ciklusok elemzéseiből is látszik, hogy igen nagy különbségek vannak a megszülető gyerekek társadalmi háttérváltozóinak a terén. A szülői iskolai végzettség egy sokszor visszatérő változó lesz. A vizsgált várandós anyukák 20%-ának a legmagasabb iskolai végzettsége 8 osztály, további 12%-nak szakmunkás végzettsége van, de érettségije nincsen. Több mint az anyukák harmada rendelkezik érettségivel, és szintén több mint az anyukák harmadának van valamilyen felsőfokú végzettsége. Hosszútávon látjuk majd, hogy a magyar intézményrendszerek különböző elemeit, értve a koragyermekkori intézményektől kezdve a közoktatási rendszert, a munkaerőpiaci körülményeket, vagy a szociális ellátórendszer működését, mennyiben képesek az induláskor tapasztalt egyenlőtlenségeket mérsékelni, vagy éppen ellenkezőleg tovább erősíteni. A 2018-as kohortkutatás első szakaszainak az eredményeiről Verosta Zsuzsannával fogok beszélgetni, aki a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgató helyettese és a kutatás szakmai vezetője. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget.
Hogy kicsit pontosabban értsük, hogy kikről is szól a kutatás, bontsuk ki a kohortvizsgálat fogalmát. Kik tartoznak egy kohortba, és ők hogyan kerültek kiválasztásra ehhez a kutatáshoz?
A kohortvizsgálatok azok, hát még a társadalomkutatáson belül is elég különlegesnek számítanak. Ritkában arra lehetőségünk, hogy ugyanazt a csoportot időről időre újra meg újra megvizsgáljuk, ugyanazokhoz a személyekhez látogassunk el, és akkor kérdezzük, hogy hol tartanak az életükben, és mi változott. A mi kohortunk az annyiban is speciális, hogy ez egy születési kohorsz. A kohorsz az pusztán azt jelenti, hogy valami időbeliség köti össze ezeket a gyerekeket, és ez az, hogy ők 2018, meg egy picit 2019-ben, tehát ebben az egyéves időtartamban születtek, hogyha utána számolunk, akkor látjuk, hogy most már olyan 4-5 évesek.
Tehát ami itt kulcs, hogy egy olyan gyerekcsoport van a kutatás fókuszában, akik időben egymáshoz közel születnek, viszont külön érdekes, hogy a kutatás már a várandóság időszaka alatt elindul, így az első adatfelvételeknél a várandós anyukákat keresik fel, és igazán a kezdetektől tudják vizsgálni azt a szűkebb és tágabb környezetet, amiben a gyerekek megérkeznek, és minél tovább akár egy egész élethosszon keresztül tudják követni az életük alakulását.
Igen, ez egy érdekessége a hazai kutatásnak. Nemzetközi gyakorlatban nagyon sok születési kohortvizsgálat van, hogy mi a várandósokhoz tudtunk elmenni, és már akkor megkérdezni őket a majdani terveikről, a gyermeknevelés, gyermekvállalás kapcsán, és akkor utána valóban ugyanezeket. A körülbelül 8000 főnyi várandóst látogattuk meg a gyermekük születése után, a babák fél éves korában, aztán másfél éves korában, 3 éves korában, és most már nagyon készülünk az 5 éves, vagyis óvodáskori adatfelvételi hullámra, és akkor ezeket a válaszaikat, ezeket egy-egy egyéni adatsorba fűzzük össze. Persze anélkül, hogy meg tudnánk mondani, hogy pontosan ki volt a válaszadó, és akkor így áll össze a mi adatbázisunk.
Nagyjából 8000 várandós anyukát kerestek fel az országban 2018-ban. Ez egy elég nagy mintának számít. Milyen szempontok mentén kerültek be ezek az anyukák a kutatásba, és ők mennyiben képzik le a magyar várandós anyukák sokszínűségét?
Magyarországon egy évben körülbelül 90 ezer gyermek születik, úgyhogy mi egy 10%-os mintát terveztünk az egy adott évben, vagyis 12 hónap alatt született, vagy várt babákat szerettük volna vizsgálni, és akkor így állt össze ez a 9000-et megközelítő minta. A felépítése pedig nyilván az volt a legfontosabb, hogy nagyon jól képviselje az országban születendő gyermekeknek, meg a szüleiknek a különböző jellemzőit, a sokféleségét, az életkorukat, a végzettségüket, a regionális vagy település típus szerinti megoszlásukat, és akkor így egy ilyen védőnői körzeteken alapuló mintát vettünk. Mert ez fontos tudni, hogy a védőnői rendszer az a rendszer, ami gyakorlatilag a várandósok meg a kisbabák 95-96%-ához eljut, és nem is tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos a szerepük. És hát mi is erre a nagy lefedettségre támaszkodtunk, és akkor egész körzetek, 6-700 ilyen védőnői körzet került be a mintába, és minden várandós anyuka, aki ez alatt az egy év alatt belépett az első trimeszterbe, vagyis megjelent a védőnőnél, hogy gyakorlatilag a saját védőnője kérdezte le, és aztán követte végig. Mint ahogy a baba fejlődését is végigköveti.
Most egy nagy vonalakban átbeszéltük a kutatás módszertani kereteit. Szerintem rá is térhetünk a részletekre. Először talán arra, hogy milyen főbb trendeket lehet megfigyelni gyerekvállalás terén a különböző társadalmi, demográfiai csoportokban.
Meg tudjuk azt nézni, hogy vajon mennyire tervezettek ezek a várandóságok, és erről meg lehet kérdezni az anyukákat, akiknek igazából csak a 2/3 mondja azt, hogy ő épp akkorra, vagy akár egy kicsit korábbra tervezte a babát, és a fennmaradó 33%, 1/3 az bizonytalan, vagy konkrétan nem tervezett gyermekről van szó. A tervezettségről ez az egyik, a másik pedig nyilván az, hogy azt is meg tudjuk kérdezni, és meg is kérdeztük, hogy terveznek-e még gyermeket. Ez talán a legérdekesebb, vagy legjobban összehasonlítható azok esetében, akik az első babájukat várják, és ott azt láttuk, hogy az, hogy tervez-e még gyermeket, az például nagyon erősen összefügg az iskolai végzettséggel. Konkrétan a tervezettség a magasabb végzettségű szülők esetében jelentősebb, és a közép- vagy az alatti szakmunkás végzettségűek tervezik a legkisebb gyerekszámot, és egyébként az alacsony végzettségűek is kevesebb babát terveznek. De hogy ez miért fontos? Persze, ez most nagyon fontos téma, hogy mennyi gyermek születik, de kutatóként azért is nagyon fontos, mert a támogatási rendszer, a családtámogatási rendszer az alapvetően tervezésre épül ma Magyarországon. Tehát ahhoz, hogy igénybe vegyünk különböző támogatásokat, ahhoz be kell vállalni meghatározott gyerekszámot, és egy ilyen tervezésre épülő rendszernél persze ez nagyon fontos átgondolni, hogy igazából a babák 1/3 nem tervezetten fogam. Úgyhogy ilyen értelemben a rendszer azoknak kedvez, akikben megvan ez az időzítési és tervezési képesség és lehetőség. És ezek a magasabb végzettségűek most úgy tűnik.
Szerintem nagyon fontos ez a tervezés és gyakorlat közt húzódó ellentmondás, mert hogy a végén egy más mintázat rajzolódik ki a tervezett és a ténylegesen megszülető gyerekek száma közt, mert a gyakorlatban nem csak a magasabb végzettségű, de a legalacsonyabb végzettségű csoportok esetében is magas gyerekszámot látunk.
Ez teljesen így van. Tehát a gyerekszámba, hogyha megnézzük, akkor egy ilyen U betűt látunk iskolai végzettségben, hogy a legnagyobb gyerekszám az a legalacsonyabb és a legmagasabb végzettségű csoportoknál mutatható ki. És valóban, ha csak a terveket nézzük, akkor ez nem úgy, hanem mondjuk jét. Ez azért van, mert hogy ugye a tervezettségnek is megvan a maga megoszlása, és az kicsit alacsonyabb szintű, a hátrányosabb helyzetű vagy végzettségű csoportokban.
Mivel tudja segíteni egy ilyenfajta kutatás a döntéshozókat, és miért fontos, hogy rendelkezésre álljanak ezek az adatok?
Most erre a konkrét példára nézve, szerintem az fontos mérlegelni mondjuk egy családtámogatási rendszer bevezetésében, hogy ugye gyakorlatilag azt várjuk el, hogy a családok nagy része az több évre előre tudjon tervezni, legyen tervezési képessége, és ezeknek a tervek beváltásának, a gyerekvállalást illetve legyen is reális esélye. Tehát szerintem nagyon fontos azzal szembesülni, hogy az esetek egyharmadában ez nem így van. A dolog másik része az, hogyha megnézzük, hogy már a megfogant terhességeken belül is azért viszonylag nagy az aránya, amelyeknek a fogantatáshoz valamiféle asszisztált reprodukciót kellett igénybe venniük, ez ilyen 7-8% körüli. Tehát azt hiszem, ezt a szempontot is érdemes figyelembe venni, és itt ugye azokról a gyermekekről van szó, akik már megfogantak a nehézségek ellenére. Egyébként érdekes, de ez majd még visszatérő motívum lesz, de a társadalmi különbségek itt is nagyon szépen kimutathatóak. Tehát megpusztán abban, hogy megfogan egy gyermek asszisztált reprodukció segítségével, abban is jelentős társadalmi különbségek vannak. Egy jobban szituált családban erre sokkal nagyobb az esély, összességében ilyen 7-8%.
Említette az előbb, hogy a társadalmi háttér nagyon erős magyarázó tényező gyakorlatilag minden területen, amivel foglalkoznak a kutatásban. És az egy sokat feszegetett kérdés, hogy ki hány gyereket vállal, de talán több figyelmet érdemelne annak a megértése, hogy milyen tényezők állnak-e mögött, és hogy milyen körülmények közé érkeznek meg a gyerekek. Mit tudunk elmondani a különböző családok demográfiai helyzetéről?
Itt körülbelül az a kérdés, hogy milyen végzettségűek a szülők, van-e már testvére a gyermeknek, később születik-e testvére. Hogyha a szülőket szeretnénk először leírni, akkor azt látjuk, hogy a várandósok több mint 80%-a párkapcsolaton alapuló egy családos háztartásban él, ez egy demográfiai fogalom, de mögött azt kell látni, hogy van egy pár, aki várja a gyermeket, és az esetek, hát több mint felében van csak arról szó, hogy ők házasok. A fennmaradó arányban apa és anya élettársi kapcsolatban él, és van egy pici hányad, tényleg néhány százalék, 4-5, aki úgy várja a gyermeket, hogy nincs együtt élő partnere. Ugyanez a sokféleség látszik abból is, hogy valaki első gyermekként érkezik a családba, vagy esetleg vannak már testvérei. Az esetek körülbelül felében vannak testvérei ugyan, de ezek a testvérek is nagyon sokfélék lehetnek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, talán nem annyira szép szóval édes testvére van minden esetben, hanem egyre gyakrabban fordul elő, hogy apa vagy anya révén féltestvérei vannak a gyermeknek, és akkor kb. 50%-ban meg első baba. Aztán utána a kutatás során tudjuk nézni, hogy születnek-e testvérek, meg születnek-e a tervezett testvérek, vagy sem. Az is jellemző egyébként, hogy még a várandóság alatt 40-45%-os ez az élettársi kapcsolat, ez már a baba születése utáni első hónapban is picit alacsonyabbnak mérjük, és akkor kezd elmozdulni a házasodás felé. Néhány százalék, 4-5% az, aki megházasodik a várandóság alatt, vagy után, hát úgy körülbelül a gyermek születése környékén.
Nekem egyébként ez egy érdekes adat volt, Valamiért azt gondoltam, hogy a várandósok körében a házasodás gyakorisága relatíve független a társadalmi háttérváltozóktól, de az anyukák által megosztott adatokból nem ez látszik.
Igen, ebben is nagy különbségek vannak. Most elnézést, hogy megint a szülői végzettséget veszem elő, de tényleg ez az 54%, amit mondtam, hogy házasságban élő várandósok aránya, ez mondjuk egy felsőfokú anya esetében 78%, és egy alapfokú végzettségű anya esetén meg alig 29%. Tehát tényleg nagyon nagy különbségek vannak a házasság és élettársi kapcsolatban.
Ezek alapján akkor nem lehetne azt állítani, hogy a házasság kifutó trend lenne azok körében, akik gyereket várnak.
Nem, a házasság népszerű. És ugye egyre több házasság is köttetik az utóbbi időben, nyilván nem függetlenül a támogatási rendszertől, de népszerű, ezt kérdezzük is. Aztán persze egy ilyen vizsgálatban, mint a miénk, így azt is lehet látni, ahogy esetleg ezek a házasságok vagy párkapcsolatok aztán bomlanak fel. Tehát másfél évesen a gyerekek 4-5%-át már egyedül neveli az anyukája. Megfigyelhető ezeknek a párkapcsolatoknak a dinamikája, és őt szoktuk kérdezni a párkapcsolatok minőségét is, ezzel való elégedettségét az anyáknak, úgyhogy tudjuk nézni, hogy időben hogyan alakulnak. Ezért is érdekes egyébként ez a kérdés, mert aztán, hogy mindig előhozom az iskolai végzettség szerepét, úgy igazából mindig előhozhatnám, ennek a párkapcsolati státusznak a szerepét is, mert nagyon sok mindenben különbözően gondolkodnak és viselkednek, és különböző jellemzőkkel bírnak a házas vagy az élettársi kapcsolatban élő szülők. Mi egyébként nem csak ezen a három kategóriában gondolkodunk, hogy valaki házas vagy élettársa van, vagy akár egyedülálló, hanem egy olyan kategóriát is használunk, amit úgy rövidítünk, hogy LAT. Living apart together, ami azt jelenti, hogy az anyukának van társa, partnere, csak nem egy fedél alatt élnek, és akkor ennek az alakulását is végig visszük, akár a gyereknevelés során. Sőt, nyilván azt is nézzük, amikor felbomlik a szülői kapcsolat, és akkor mi történik a különélő, általában apával, hogyan tartja a kapcsolatot a gyermekkel, illetve van-e, vagy ki az az új szereplő, aki ebbe az apa státuszba, vagy szerepbe, vagy legalábbis az anya partnereként belép ebbe a családba, és akkor ezeket a hatásokat is lehet külön száll. Azért persze, de még várnunk kell egy picit, mert most még csak körülbelül fél-másfél éves korig dolgoztuk fel az adatokat. De hogy igen, a családok sokszínűek, sokfélék, bomlékonyak, alakulnak a családtagok, beleértve a gyerekeket is, életek kölcsönösen meghatározza az összes többi családtag életét és életútját. És erre mondjuk például egy ilyen követéses kutatás szuper jó, hogy ezt így lássuk, hogy ne egy statikus helyzetként, vagy akár a gyereket se egy statikus valakiként lássuk, akire hat a családja, hiszen a gyermek is hat a saját szüleire, a szüleinek az életútjára, a döntéseire, a kapcsolatukra. Úgyhogy ezt ilyen sok oldalról lehet vizsgálni.
Igen, amikor valakinek a társadalmon belüli helyzetét vizsgáljuk, vagy értékeljük, akkor ez szerintem sokszor anélkül történik, hogy figyelembe vennénk egyébként azt, hogy ő milyen körülmények közül jön, hogy milyen volt a szüleinek a párkapcsolata, hogy rendezettek voltak-e az otthoni körülmények, vagy hogy milyen volt mondjuk a szülők munkaerőpiaci helyzete. A mostani adataikból például azt látjuk, hogy a gyereket váró háztartások 9%-ában egyik szülő sem foglalkoztatott, de sokat számíthat például az is, hogy valaki mekkora településen nőtt fel, és hogy annak a településnek milyen volt az intézményi ellátottsága. És ezeknek a figyelembevétele helyett sokszor inkább egy izolált vagy statikus értékelés történik, pedig az adott embernek az esélyeit az egészséges életre, az iskolai sikerességre, a munkavállalásra, egy boldog párkapcsolatra, az előbb felsorolt tényezők mind-mind alakították.
Ez így van, és Magyarországon ezek azért nagyon nagy erők, származási hatások, hogyha így hívjuk őket, azok tényleg jelentősek.
Ha azokat az országokat vesszük alapul, ahol nagy hagyománya van a kohorszkutatásoknak, mit lehet elmondani Magyarországról ezekkel összehasonlítva, mennyire erősek a származási hatások itthon?
Hát ezt igazából még a mi kutatásunk alapján nem tudom megmondani. Ugye mi még most nézegetjük a gyerekeket, hogy milyen csúnya szóval élve kimeneteket produkálnak, hogy aztán meg tudjuk nézni, hogy erre mennyire van hatással az ő származási családjuk, vagy társadalmi, családtársadalmi helyzete. De az egyéb szakirodalmat olvasgatva azért az látszik, hogy Magyarországon ezek nagyon jelentős szempontok, igen. Aztán persze azokban a kohorszkutatásokban, akik 10-20-30-40-50-60 éve vizsgálják ugyanazokat a csoportokat, ott ezt így azért nagyon gazdagon le lehet vezetni.
A családok demográfiai változóinak a felmérése mellett a kutatás részletesen foglalkozik a várandóság időszakával is. Ezen belül is nagy figyelmet kap a várandós anyukák egészségi állapota és életmódja. Erre az időszakra egyébként a szakirodalom korai szülői beruházások időszakaként is gondol, ezzel is jelezve a gyerekek fejlődésében betöltött fontosságát ennek a néhány hónapnak. Itt milyen tényezőket vizsgáltak, és mit lehet ezekből látni?
A várandós életmódot egyébként igen, valóban korai beruházásként, nagyon korai beruházásként értelmezhetjük. Ez azt jelenti, hogy meg kell néznünk azokat az egészség magatartási tényezőket, amik befolyásolhatják mondjuk a szülés kimenetét, vagy mondjuk a magzatnak, a babának az egészségét. Itt el lehet menni akkor mindenféle devianciák irányába, alkoholfogyasztás vagy dohányzás, de igazából maga az egészséges vagy egészségtelen táplálkozás aránya is fontos, a mozgásszegény életmód, a várandóság előtti magas testtömeg index vizsgálata, ezeket mind-mind nézzük, és akkor ezek tényleg magyarázó tényezők, mondjuk egy szülési kimenetre, egy koraszülésre, egy kis súlyú újszülöttre, vagy aztán később a szoptatásra, gyermekgondozásra. Hogyha picit belemegyünk a részletekbe, akkor azt látjuk, hogy a vitaminszedés a várandóság alatt, mert ugye az első trimeszterben az különösen a folsav bevitelre vonatkozik, az azért megnyugtatóan nagy arányú, 80-90% körüli az anyukák körében. Ez nagyrészt köszönhető egyébként a védőnők munkájának is. Viszont már az egészséges táplálkozással azért adódnak problémák, hogyha erre vonatkozó nemzetközi ajánlásokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy hát az anyukáknak várandósan körülbelül az egy tizede fogyaszt annyi gyümölcsöt, mint amennyit kéne, és még ennél is kevesebb, olyan 7-8%-a fogyaszt annyi zöldséget, mint amennyit kellene a várandóság időszakában. És hogyha a rossz étkezési szokásokat tesszük ehhez hozzá, akkor az is látszik, hogy az ajánlások szerint túl sok, mondjuk cukros üdítőt iszik 15%-uk, gyors ételeket túl sokat, vagy az 16%-uk, és hát túl sok édességet eszik 25%. Ezek most ilyen számok sorjázása egymás után, de nyilvánvalóan ezt is meg lehet nézni társadalmi háttér tényezők alapján, és akkor azért azt látjuk, hogy megint oda kapunk vissza, hogy a legnehezebb körülmények között élő, a fiatal, a rosszabb anyagi helyzetű, vagy kis településen élő anyukák azok, akiknek ez az egészség magatartása, ez kedvezőtlenebb, beleértve egyébként mondjuk a vitamin bevitelt is. Érdekes módon még a gyors ételek tekintetében is, tehát hogy a budapestiekhez képest így a kisebb települések anyukái fogyasztanak ezekből is többet, gyakrabban. És hát persze ide tartozik ez a csomaghoz maga a várandós gondozás. Hogy ez milyen minőségben, mikortól, és mennyi pénzért veszik igénybe az anyák.
Térjünk is rá akkor arra, hogy mit lehet megfigyelni a várandós gondozási szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.
A várandós gondozás az ugye most hát egy nagy átalakuláson ment át az utóbbi években, meg a szülészeti ellátás is. Ugye volt ez az irány, hogy szűnjenek meg a kettős praxisok, amikor magán és TB finanszírozott ellátásokat egy orvos által egyaránt igénybe lehetett venni, és akkor ugye a hálapénz betiltásával gyakorlatilag átrendeződött a választott orvosnak az intézménye is, ami aztán persze átalakította a szülészeti ellátást. De azért az látszik, hogy, és ez 2018-19-ben volt, körülbelül a várandósok egy harmada engedhette meg magának, hogy kizárólag magánorvoshoz járjon várandós gondozásra. És akkor volt ez a szintén körülbelül ekkora 20-30%-os réteg, aki meg csak TB támogatott rendeléseken vett részt. Ez maga a nőgyógyászati ellátás. A laborvizsgálatok többsége az mindig is TB támogatott formában zajlott, az ultrahang pedig körülbelül hasonló megoszlásokat mutatott, mint a nőgyógyász igénybevétele, és hát most megint oda kanyarodunk vissza, hogy persze, hogy hatalmas különbségek vannak a szerint, hogy valaki egy kis településen élő, alacsony iskolai végzettségű, akár több gyermekes anyuka, vagy hogy egy fővárosi vagy nagyvárosban élő diplomás, aztán ezek a különbségek persze meglátszanak azokban a költségekben is, amennyibe került 2018-ban egy várandóság, vagy egy szülés, vagy egy felkészülés arra, hogy gyermek fog születni.
Tovább lépve egy másik nagyon fontos téma, kifejezetten az egyenlőtlenségek tükrében, a roma anyukák és az ő megszülető gyerekeik helyzete már a várandóság időszaka alatt, és aztán a szülés körül is, és a mostani kutatásokon keresztül ebbe is elég jól belelátunk.
Igen, szerintem nagyon fontos beszélni itt, meg úgy általában a kutatás kapcsán a roma anyukákról, a roma családokról. Elképesztő különbségek vannak, hogyha ezt az egy, úgy mondjuk, hogy változót, tehát mentén, a változó mentén vizsgáljuk a gyermekek vagy a családok helyzetét. Persze itt mindig tudni kell, hogy maga a roma etnikumhoz tartozás, az nagyon-nagyon sok társadalmi jellemzővel jár együtt. Tehát ez egy olyan csomag, amiből elég nehéz leválasztani, hogy most mi az, ami etnikai hatás, és mi az, ami meg egy társadalmi, egy összeálló, összecsomósodó társadalmi hátránynak a hatása. Úgyhogy most, amiket erről tudok mondani, azt mindennek a fényében mondom, hogy bizonyítottan egy sokkal-sokkal nehezebb társadalmi helyzetről, társadalmi státuszról van szó a romák esetében. Mielőtt erről beszélnék, azt azért elmondanám, hogy ahogy mi mérjük azt, hogy valaki roma vagy nem roma, az a mi kutatásunkban teljesen vállaltan, öndefiníción alapul. Tehát mi nem kértünk meg utólag se védőnőt, se kérdező biztost, hogy ítélje meg, hogy a válaszadója roma volt vagy nem roma, hanem egyszerűen megkértük a válaszadó anyukát, hogy adja meg a saját nemzetiségnek hívtuk, de hogy ugye ez etnikai hovatartozását, elsődlegest, másodlagost, és akkor így jött ki egy körülbelül 7-8%-nyi olyan csoport, aki romának mondta magát. És hogyha ennek mentén nézelődünk tovább, akkor hatalmas különbségek vannak a társadalmi egyenlőtlenségek tekintetében, és egészen megrázó, hogy egy várandos gondozási vagy szülészeti ellátásban a roma anyák esetében micsoda különbségek vannak. Egy párat el tudok erről mondani. Ezzel kapcsolatban pont most volt egy tanulmányunk, vagy egy vizsgálódásunk, hogy nézzünk már rá, hogy akkor egyrészt mi is ez a kép, hiszen színházi előadásokban is foglalkoznak ezzel a témával, nagyszerű interjús kutatások is készültek egyébként kimondottan erről, és ott valóban az látszik egy ilyen országos mintán is, hogy például a várandós gondozás kapcsán a roma anyák körében 54%-os a nem tervezett várandóság aránya, míg ez az összmintán 27%. Ugyanígy, pont fordítva, de lényeg a tendencia ugyanez, sokkal alacsonyabb, mindössze 3%-os az asszisztált reprodukcióval fogant terhességek aránya, ami 8% körül van a teljes mintán. Az is gyakoribb a roma anyukáknál, hogy később jelennek meg a várandós gondozásban a 11. hét után. És ez azért nagyon fontos, mert ennek a típusú védőnői gondoskodásnak pont a terhesség korai szakaszában és pont a nehezebb helyzetű anyukáknál van kiemelt jelentősége. Nagyobb arányuk köztük a vitaminszedésnek az elmaradása, a szűrővizsgálatok elmaradása is körülbelül 10%-os, ez a teljes mintán alig 4%-ot mutat, és hát az is sokkal gyakoribb, visszacsapva az előző témára, hogy csak TB-támogatott várandós gondozáson vesznek részt, ez 65%-os a körükben, míg mindössze egy harmados az országos mintánkban, és aztán utána ezeket a különbségeket átvittük a szülészeti ellátásra is, ahol hát szerintem nagyon, tényleg nagyon beszédes, ahogy ezek megmutatkoznak, nyilván kulturális okkal van, de például az apás szülés az országosan olyan 60%-os gyakoriságú, de a romák esetében csak 28, mint a roma anyukák esetében. Előfordul azonban, hogy más családtag van jelen a szülésnél, tehát most csak az apákat néztük. Gyakoribb körükben a hüvei szülés, kétharmados, szemben az 55-6% körüli általános arányokkal. Sokkal ritkább a választott orvosnál szülés, és érdekes módon nincs nagy eltérés abban, hogy most rossz vagy nem rossz élményként élték meg a saját szülésüket. Aztán amiben belekapaszkodtunk, mutató, hogy mi ezt szeretnénk magyarázni, hogy itt van-e bármi etnikai hatás, ez az, hogy a hüvei úton szült anyukák esetében mennyire kellett kötött pozícióban, vagy a vajódási kitolási testhelyzet szabad megválasztásával szülni, és hát azt láttuk, hogy a roma anyák esetében ez a bánásmód egyszerűen tényleg kedvezőtlenebb, tehát 62%-uk szült kötött pozíció, úgyhogy megmondták neki, hogy pontosan hogy kell feküdni a vajudás és kitolási szakaszban, és ez 40%-os csak a teljes mintán. Aztán persze, hogyha mindenféle ilyen statisztikai magyarázó modellekkel megnézzük, hogy vajon ez a kedvezőtlenebb bánásmód, ez most azért van, mert ők romák, vagy egyszerűen itt halmozódik nagyon sok társadalmi hátrány, akkor ezzel nem lehetett egyértelműen etnikai hatást mondani, hanem tényleg az látszott, hogy alacsonyabb végzettségű, kisebb településeken, kedvezőtlenebb régióból, stb. Származó nőkről van itt szó.
Szerintem itt nem lehet ezt eléggé hangsúlyozni, hogy ezek az adatok milyen komoly szolgáltatásbeli és bánásmódbeli különbségekre mutatnak rá már ebben a korai időszakban is.
Igen, ez így van. Nagyon nagy ellátórendszerbeli különbségek vannak. Aztán ezt majd, hogyha már a gyerek megszületik, és nő, és akkor most visszatértünk ugye a korai beruházásokhoz, akkor majd lehet vizsgálgatni, hogy vajon a gyermek megkapja-e a kellő időben a felismerését egy esetleges elmaradásnak. Hogyha ez megtörténik, megkapja-e a kellő fejlesztését, ezért kell fizetnie a szülőnek, mekkora erőforrásokat kell megmozgatnia. Tehát igen, most látjuk ezeket a egyenlőtlenségeket az ellátásban, de aztán ugyanezeket majd végigkövetve a gyerek által kapott ellátást, ami egyébként ebben a pici korban borzasztó kritikus, akkor érdemes lesz majd tovább vizsgálódni, hogy ez vajon átröklődik-e az ő helyzetére.
Kicsit talán előre lépve a várandóság utáni szakaszra, a szoptatással is foglalkozik a kutatás, és hogy ez milyen mértékben gyakori, milyen mértékben tervezik a szoptatást, meddig tervezik a szoptatást, és hogy milyen tényezők segítik, illetve hátráltathatják azt, hogy sikerül-e kizárólagosan szoptatni mondjuk az első fél évben, vagy nem.
Valóban ez az ajánlás, a kizárólagos szoptatás a baba első fél évében. Azt látjuk, hogy a szoptatás, ezt az anyukák is fontosnak látják. És szinte mindenki tervezi, hogy szoptatja a babát, és aztán, amikor a gyermeket megszülettek, akkor az esetek, hát 91%-ában ez így is lett. Tehát a babák 91%-a kap anyatejet a születését követően, viszont ennek a szoptatásnak az időtartama, vagy kizárólagossága, az már nem ennyire fényes. Hogyha mondjuk 4 hetes korig nézzük a babákat, akkor már több mint egy harmaduk már kapott tápszert, vagy tápszert is, sőt már elindult 10%-nál a hozzátáplálás, egyéb táplálékot, vagy folyadékot is kap. Ugye a kizárólagos szoptatás, az a folyadék pótlást is, és a táplálék bevezetését is kizárja. És hogyha ennél a nagyon szigorú definíciónál maradunk, és 24 hétben, tehát körülbelül fél éves korban húzzuk be a határt, akkor mi azt láttuk, hogy az ajánlások ellenére ez a babák 25%-ánál valósul meg. Tehát ez a fél éves korig tartó szigorú definíció szerint vett kizárólagos szoptatás. Ez nem azt jelenti, hogy a többieket nem szoptatják a babák. Hát olyan több mint 50-55%-át szoptatják még fél évesen. Csak ez már ugye az esetek többségében, hogy a felében ő nem kizárólagos szoptatás, és akkor most megint végig vehetjük, hogy mik számítanak, és most ez a családnak a társadalmi meg anyagi helyzetét, ezt nem is ragoznám, mert hogy azért ezt nagyjából most már az előzőek alapján így láthatjuk, de érdekes, hogy például az nem rontja az esélyét mondjuk a kizárólagos szoptatásnak, hogy az anyának voltak-e szülés után közvetlenül szoptatási nehézségei. Az viszont egy picit javítja, hogyha őt is szoptatta az anyukája. Ami érdekes egyébként, nyilván generációs kérdés is. Az egy picit rontja, hogyha cumiztatják. A babák olyan 60-65%-a cumizik fél évesen, és a cumizó gyerekek kisebb arányban részesülnek a kizárólagos szoptatásban. És rontja egyébként az esélyét mondjuk egy nem normál tartományba eső BMI, vagyis nem megfelelő, nem normál testsúly, hüvei szülés után nagyobb az esélye, és akkor, hogyha a baba megfelelő súllyal és időben született, és nincs mondjuk még egy ikertestvére, aztán vannak az egyéb egészségi tényezők, a dohányzás, az például az anyai dohányzás nagyon lecsökkenti ezt az esélyt, és az egyéb ilyen pszichés, nehéz pszichés állapotok, egy baby blues, vagy egy akár terhesség alatti depressziós tünetek, vagy szorongásos tünetek is például csökkentik ennek a kizárólagos szoptatásnak az esélyét.
Mint egy másik nagyon fontos háttérváltozó, a kutatás szintén foglalkozik a várandós anyukák és a partnereik munkaerőpiaci helyzetével, és arra is rákérdeznek, hogy milyen terveik vannak az anyukáknak a munkaerőpiacra való visszatéréssel, vagy a munkaerőpiacra való belépéssel a kisbaba megérkezése után. Milyen tényezők befolyásolhatják ezeket a terveket és döntéseket, és jellemzően milyen típusú munkavégzésre állnak vissza az anyukák?
Ezzel kapcsolatban a gyermekek két és fél éves kora környékén egy külön telefonos kutatási hullámot is indítottunk, amikor felhívtuk az anyukákat, és megkérdeztük, ugye, hogy a gyed után, így a gyeses időszak közepén, így mik a terveik, dolgoznak-e egyáltalán, mi van velük így munkavállalási szempontból, úgyhogy erről egy picit frissebb információkat is tudok adni. A magyar rendszer az végül arra épül, hogy az anyukák sokáig otthon maradhatnak, ugye, a babával. És hát azt látjuk, hogy ez összesímul a szülés utáni munkavállalási tervekkel is, főleg akkor, hogyha újabb gyermekvállalását is tervezik a családok. Nagyon pici azoknak, tényleg 4-5%-os azoknak az anyukáknak az aránya, akik már fél éves gyerek mellől visszakapcsolódnak a munkaerőpiacra, és hogyha őket nézzük, akkor itt sok esetben az anyagi okok mellett, amik persze, hogy számítanak, karrier szempontok is számítanak. Azoknál az anyukáknál is ez a többség, aki csak később a gyerek másfél, vagy inkább 2 éves kora után menne visszadolgozni, azoknál az anyagi szempontok mellett azért egy gyermeknek a szocializációja, vagy a kortárs kapcsolatainak a támogatása, vagy ennek a biztosítása is fontos. Tehát egy picit így elválnak ezek a munkaerőpiaci motivációk. És akkor igen, körülbelül egyes időszakban kezdenek el az anyukák, de még visszamenni a munkaerőpiacra, de 2-2,5 éves korban ez még mindig csak olyan 30-35%-os arányú, sokan újabb babát is vállalnak. Amit gondolnánk a kisgyerekes anyák foglalkoztatásáról, az, ha pozitívan gondolkodunk, nem annyira fényes azért a kép. Általában rendszeres munkavégzésről van szó, és csak ritkán otthonról. Abban viszont az esetek felében van mozgásterük az anyáknak, hogy egy rugalmasabb időbeosztással vagy munkabeosztással tudnak dolgozni. Tehát nem teljesen fix vagy kötött munkaidőben, de többnyire azért ezek teljes állások így munkába járással. Meg hát ehhez jön hozzá nyilván a bölcsőde, hogy mit gondolnak a családok, a szülők a bölcsődei ellátásról, hogy mit gondolnak arról, hogy ez mennyire jó a gyereknek, vagy nem jó a kisgyereknek, hogy alakulnak a férőhelyek. Úgyhogy ez az egész bölcsőde is egy ellátási, és értékbeli, és kulturális kérdéscsomag, ami persze kiegészíti az anyai munkavállalást.
Szerintem itt érdekesen a részleteiben belemenni a bölcsödészetéssel kapcsolatos különböző megítélésekbe. Kik gondolják, hogy ez jó vagy nem jó a gyerekeknek, illetve mennyiben érhető el a különböző lakhelyű és társadalmi hátterű családoknak a bölcsöde? Ha jól gondolom, nem arról van szó, hogy mindenki, aki bölcsödébe akarja iratni a gyerekét, erre feltétlen lehetősége is van.
Ennél trükkösebb a helyzet igazából. Tehát a bölcsödének sok-sok vizsgálat alapján kimutatható egyfajta szerepe ebbe a korai fejlesztésben, vagy felzárkózásban, főleg a hátrányosabb helyzetű családok gyermekei esetében. Csak hogy az a helyzet, hogy pont a hátrányosabb helyzetű családokban a anyukák, apukák, tehát a szülők óckodnak a bölcsödétől. Tehát pont ezek azok a csoportok, akik inkább elutasítják, hogy a kisgyermek bölcsödébe kerüljön, úgyhogy ha így veszük, akkor egy még annyira kiterjedt bölcsödésztetési rendszer is gyakorlatilag csak tágítja a különbségeket, hiszen az ehhez tartozó előnyöket pont azok a gyermekek nem élvezik, akiknek erre a legnagyobb szükségük lenne, erre a bölcsöde kompenzáló szerepére. Hogyha a tervekről kérdeztük a szülőket, akkor hát körülbelül a felük tervezte, hogy bölcsödébe adná a gyereket, de inkább csak 2 éves kor után. És eléggé tartja magát ez a meggyőződés, hogy a bölcsöde az nem kedvez a gyereknek. Egy gyereknek 3 éves korig az anyukája mellett van a helye. Aztán, hogyha megnézzük már a konkrét bölcsödésztetési adatokat, olyan 2-2,5 éves korban, amikor az anyukákat megkérdezzük, akkor azt látjuk, hogy ebben az időszakban a gyerekeknek az 1/3 vett igénybe végül bölcsit. És nagyon alacsony, 8% körüli azoknak a gyerekeknek az aránya, akiket a másfél éves koruk előtt, vagy hát addig bezárólag bölcsödébe adtak a szülők. Tehát ezeken belül is a többség azért inkább másfél éves kora után, 2 éves kora környékén ment csak bölcsödébe. És hát igen, az alacsonyabb végzettségű szülők gyermekei körében ez még kisebb. A tervezés is, és a megvalósulás is. Meg a rosszabb anyagi helyzetűeknél is nyilván. És hát persze a munkát vállaló anyukáknál magasabb.
Valószínűleg a családtámogatási rendszer jellegétől és ezektől a meggyőződésektől sem függetlenül, de az állami bölcsödei hálózat országos lefedettsége elég alacsony. Ezzel együtt viszont szerintem városi környezetben sokat lehet arról olvasni vagy hallani, hogy problémát okoz az állami bölcsik igénybevétele helyhiány miatt.
Ez igen, most ilyen nagy bölcsödei fejlesztések voltak, hogy ilyen megfelelő lefedettségű legyen a rendszer, de azért azt, hogy szeretné bölcsödésztetni mondjuk egy munkába visszaintegrálódó anyuka, de nem tudja, szerintem az pont ilyen nagyobb településeken élik meg. Mondom amiatt, mert egyszerűen a bölcsödének a megítélése is eléggé különböző. Meg a munkavállalási motivációk is nyilván, ami összefüggően.
A családi szerepek és a munka megosztás is egy érdekes témája a kutatásnak. A háztartásokon belül mit lehet megfigyelni a különböző családokban? Milyen arányban osztanak meg az otthoni feladatok, és mennyiben van hatással erre a munka megosztásra egy olyan érkező baba?
Igazából ez elég sokkoló, de hogy ugye mi kérdeztük várandóskorban az anyákat, aztán a szülés után fél évvel is, hogy a különböző háztartási munka feladatoknál hogyan alakul a pár közötti munkamegosztás, és hát azért az nagyon jól látszik, hogy alapvetően a nők végzik a napi háztartás fenntartási munkákat, a főzést, a takarítást. És igen, a partnerek szerepe az igen csekély, aztán utána megnéztük persze fél évesen ugyanezt, és azt láttuk, hogy az anyukák egy picit még többet végeznek háztartási munkát, és ami lecsökkent, az igazából a közösen vagy megosztva végzett feladatoknak a mértéke, hiszen nyilván ilyenkor általában az anya van otthon az első fél évben, és akkor ezeket a feladatokat így még inkább magára veszi, és még kisebb ezeknek a megosztott feladatoknak az aránya. De ez persze relatív értelemben is nézhető, tehát ha azt nézzük, hogy kik azok a nők vagy anyák, akik leginkább növekedést tapasztaltak, most az abszolút számoktól eltekintve, a háztartási terhekben, hát azok, akik mondjuk várandóság alatt még dolgoztak, ugyanúgy, mint a párjuk, és akkor utána megszületett az első gyerek. Tehát a relatíve érzékelt legnagyobb növekedés az itt van akkor is, hogyha a legtöbb háztartási munkát azok a nők végzik, akiknek sok gyerekük van, és vagy több gyerekük van, és velük tartósan otthon vannak. És hát azért az is látszik, mi néztük a gyermekgondozási feladatok megosztását is, hogy hol az, ahol leginkább beszállnak az apukák, és nagyon érdekes, hogy egyértelműen látszik, hogy az apukák részesedése az első gyerek érkezésénél mennyivel nagyobb a gyermekgondozásban, mint amikor már több gyerek van, vagy többedik gyerek érkezik a családba.
Látszik egyébként abban eltérés, hogy a különböző hátterű családokban az anyuka partnere mennyi részt vállal, akár a háztartáson belüli, akár a gyerekgondozási feladatokból?
Látszik ebben is különbség, de igazából akkora anyai többlet munka van ezen a területen, hogy lehet, hogy érdekesebb ezt onnan nézni, hogy egyszerűen a nők mit gondolnak erről, hogy most akkor egy férfinak az a dolga, hogy dolgozzon és pénzt keressen, az anya meg ellátja a gyereket, vagy fordítva. És, kiegyenlítve gyakorlatilag, tehát hogy az apának is mind a kettő a dolga. És az látszik, hogy azért az anyukák kb. 80%-a úgy látja, hogy azért nem az a az a helyes, ha a férfi számára a munka fontosabb az anya számára, meg a család, és akkor ez ennek a 20%-nak, aki viszont azt látja, hogy a férfi inkább csak dolgozzon, és hagyja a házi munkát, a gyerekgondozást a nőre. Na, ennek az alakulását, ezt már meg lehet nézni, egy picit beszédesebben talán társadalmi háttér szerint, és hát nem meglepő, hogy ez a 20%, ez mondjuk 44 az alacsony iskolai végzettségűeknél, vagy a legfiatalabb anyai korcsoportokban, a sok gyerekeseknél, tehát ez egy nemi vagy szülői szerepeket tekintve egy picit ilyen tradicionálisabb gondolkodást mutat, és akkor lecsökken ilyen 8-9-10%-ra, mondjuk egy budapesti, egy felsőfokú végzettségű, vagy egy már 30 fölötti nő esetében. Érdekes egyébként, hogy itt a házasság az nem a konzervativizmus irányába mutat, tehát a házasanyák 11%-a gondolja azt, hogy az apa csak dolgozzon, ő megintézi a többit, és ez az élettársal élők esetében magasabb.
Az egyértelműen látszik, hogy a társadalmi háttér szinte minden vizsgált területen nagyon jelentős magyarázó erővel bír, de eszébe jut esetleg olyan, ami társadalmi háttértől függetlenül jellemző, vagy ami összeköti a 2018-as kohorsz kutatásba bekerült várandós anyukákat és a kisbabáikat?
Hát ez nagyon nehéz kérdés valakitől, aki a társadalmi háttér egyenlőtlenségekkel foglalkozik. Nem is tudom, hogy hol kezdenék el keresgélni. Talán a gyermekkel való foglalkozás kapcsán, igen, valahol a gyermekgondozás kapcsán nézegetném meg, hogy az vajon mennyire más, vagy vajon annak is ilyen társadalmi hatásai vannak-e. Például az, hogyha egy sír egy fél éves gyermek, akkor azt azonnal felveszik-e, vagy hagyják sírni. De ugyanígy pici a különbség bizonyos ellátottsági mutatókban, vagy abban, hogy mit kap, mi jut a gyermeknek, akár ilyen tárgyi szinten. Úgyhogy valahol itt nézném meg, de ezzel akkor igazából átmegyünk szerintem a pszichológia mezejére, és akkor ott meg már az anyukák lelki állapota, meg viselkedése, meg mintái lesznek azok, amiket így érdemes nézegetni. De nem hiszem, hogy itt nem működnének a klasszikus társadalmi háttérmutatók egyébként, mert ezt már szoktak még itt is. Az biztos, hogy a legtöbb baba mondjuk először Magyarországon almát fog kapni hozzá táplálásként, meg tényleg ezek az érdekességek, hogy szólítják a szüleiket. Szóval ilyen irányokba is el lehet menni, mik a kedvenc tevékenységek apával. Úgyhogy igen, szerintem ez egy picit más, kevésbé szigorú képet adhat.
Akkor összességében nehezen találunk olyan területet, ahol a társadalmi háttér ne lenne egy fontos tényező abban, hogy megértsük, hogy miért tapasztalnak a megszülető gyerekek és a felnövekvő gyerekek mást és mást az adott környezetben.
Hát én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag nincs ilyen terület, de ez lehet, hogy az én szemüvegem is nyilván egy picit. De tényleg azt kell mondjam, hogy a születés is súlytól elkezdve a magzati állapotig, a fogmosás gyakoriságán keresztül tényleg minden összefügg azzal a családdal, ahol a gyerekek felnövekednek, ennek a családnak a helyzetével, az értékeivel, az szűkebb, tágabb közösséggel, meg persze az intézményrendszerrel.
Gondolom majd a hosszabb távon lehet látni a kutatásban, hogy mennyiben tudják az intézmények kompenzálni ezeket a meglévő különbségeket, és hogy melyek azok az intézmények, amiknek erre lehetősége lenne, és hogy milyen mértékben képesek erre.
Nagyon nagy terveket fűzünk ezekhez a kutatási irányokhoz. Ugye a legkoraibbak ezek a fejlesztési szükségleteknek a korai felismerése és a korai fejlesztések, és ezt vizsgáljuk és nézzük, és akkor utána nyilván a bölcsődei ellátás, aztán pedig a már kötelező, 3-es kortól kötelező óvodai belépéstől lehet ezeket az intézményi hatásokat vizsgálni, amelyek lehetnek egyébként kompenzáló, de lehetnek szelekciós hatások is, tehát épp hogy erősítik az amúgy is meglévő társadalmi különbségeket szépen végig a képzési rendszeren, és hát nyilván az ellátásoknak nem csak minősége van, hanem ára is, ami szintén tovább vágja a különbségek ennek a mélységét, és akkor ezt is nézzük, hogy milyen beruházásokat követel, vagy milyen korai beruházásokkal jár az intézmény által nyújtott lehetőségekhez képest mondjuk egy gyereket felnevelni.
Fognak egyébként ajánlásokat megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy ilyen kirajzolódó szelekciós hatásokat hogyan lenne érdemes kompenzálni?
Nem feltétlen rendszer átalakításra való egy ilyen kutatás, de megmutatni, hogy mindez hogy működik, arra mindenképpen, amivel most pont foglalkozunk, az az, hogy megnézzük, hogy a bölcsödébe belépés és ennek az időzítése, ez vajon különböző társadalmi hátterű gyerekek esetében segíti mondjuk a viselkedési problémáknak a csökkenését, vagy éppen erősíti ugyanezt az érzelmi problémákra. Tehát mi azt tudjuk elég érzékenyen szerintem megmondani, hogy ez hogyan működik. Igen. Aztán utána az hogy erre hogy épül, és mennyire reagál egy rendszer, az már nem a mi dolgunk, de hogyha már van egy kép, meg a működési mechanizmusról egy elég megbízható leírás, szerintem az egy nagyon fontos dolog.
Utolsó kérdésként már csak azt kérdezném, hogy milyen időtávon tervezik a kutatást, és hogy hány adatfelvételi ciklus várható még?
Hát ezek nem annyira jó hírek, mi legalább kamaszkorig, vagy fiatal felnőttkorig mindenképpen szükségesnek tartjuk. Nyilván egészen felnőtt korban is fontos, hiszen például a mobilitási mintázatok akkor láthatóak. Uniós támogatással indult a kutatás 2018-ban, és akkor ez az első nagy támogatási ciklus, ez körülbelül a 3 éves gyerekeket érintő adatfelvételi hullámnál zárult le, és most nagyon nagy erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy valahogy megoldjuk a további adatfelvételeknek a finanszírozását. Most egyébként így éppen az óvodás adatfelvétel zajlik, amit hát online tudunk lebonyolítani pont ezen miatt a forrás hiány miatt, de hát abban bízunk, hogy azért ez fontos, tehát hogy akkor van valójában gyümölcse egy ilyen kutatásnak, hogyha látjuk legalább az iskola rendszerben, mit mutatnak ezek a gyerekek, akiket így vizsgáltunk, ugye, magzati koruktól.
Nagyon bízom benne, hogy valamilyen úton biztosítva lesz a forrás a következő szakaszokra, és hogy akár egy egész életcikluson keresztül is követhetjük a 2018-as magyar születési kohorsz életének az alakulását. Az első brit kohorsz vizsgálata már 1958 óta tart, úgyhogy végül is nem lenne példátlan, hogy erre sor kerüljön. Ennél gazdagabb képet nehezen kaphatnánk arról, hogy milyen hatások alakítják azt, hogy milyen felnőni, élni és akár megöregedni egy adott országban, jelen esetben Magyarországon, és hogy milyen hatások tudják mérsékelni, vagy adott esetben felerősíteni az érzékelt társadalmi különbségeket. A végére már csak nagyon szeretném megköszönni a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy elmondhattam.
És remélem, hogy a későbbi eredményekről is tudunk majd hasonlóan részletesen beszélgetni. Ez volt a Scoop mai adása. Ha szívesen hallgattok minket, iratkozzatok fel a csatornánkra. A kérdéseiteket és az észrevételiteket pedig az oktatáskukac@amnesty.hu e-mail címre várjuk. Ha szívesen csatlakoznátok, vagy csak szeretnétek többet tudni az oktatási munkánkról és az aktuális programjainkról, kövessetek minket az Amnesty Emberjogi Oktatás Facebook csatornán, vagy látogassatok el a honlapunkra, az oktatás.amnesty.hu-ra. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, hamarosan jelentkezünk a következő adással. Sziasztok!